kitekintő. Nemzetközi újdonságok, ajánlatok.
Folytatódik a Monitor délután, a turizmus.com összeállításunk, és folytatódik a szlovákiai turisztikai sorozat is, aminek már két epizódját hallhatták itt a Monitor délutánban. Pusztai Sándorral beszélgetek, aki író, újságíró, könyvkiadó, a Kornétás kiadó tulajdonosa, és azt mondtam, hogy ne tegyere hozzám a stúdióba, én jövök ki hozzád ide a szerkesztőségbe, a Kornétásba, mert itt vannak a könyveid, hát csak a szlovák tematikájú, témájú könyveid közül itt van 7 az asztalon, a Mesélőkövek, a tematikus utak Szlovákiában, Kis és Nagy Fátra, Zsolna, Árva, Túróc és Liptóvidéken, Túrakalauz, az Alacsony Tátra, Közép-Szlovákia, Sí és Túrahely, ennek lesz most egy új kiadása, bővített, frissített kiadása, Császári borok, most már ezek a legfrissebbek, Zsinagógák, Szlovákiában, kövekbe zárt történelem, várak és kastélyok Szlovákiában. Hát ez egy elég szép merítés, és azon gondolkoztam, míg ide sétáltam, hogy te mit szeretsz jobban, írni a Tátráról, meg a hegyekről, meg a hegyvidékről, vagy túrázni, mert nekem mind a kettőben részem volt mellette. Tehát láttalak írni is, újságot írni, könyvet írni Szlovákiáról, Tátráról, és volt alkalmam szerencsére többször is túrázni veled.
Bármilyen hihetetlen hangzik, bár nagyon szeretek írni. Valahogy úgy érzem mindig, hogy ez a fajta kifejezésmód az, ami bennem megvan, és mindenképpen úgy érzem, hogy az ismereteimet át kell adni másoknak, de azért ez csak úgy születhet meg, vagy ezek a könyvek csak akkor születhetnek meg, hogyha ott vagyok a helyszínen. Ez viszont azt jelenti, hogy kell szeretni túrázni, kell szeretni ismereteket szerezni, kell szeretni emberekkel találkozni. Erre pedig Szlovákia kitűnő alkalmat és kitűnő területet biztosít, mert hozzá kell tenni, hogy elsősorban azért a hegyi túrákat kedvelem, az pedig Magyarországon viszonylag kevés van.
Ami nekem meghatározó élményem, de ezekről mesélj, légy szíves, mert én nem pontosan fogom mondani a helyszíneket, az a szimbolikus temető, aztán talán a tarajka, aztán talán a serpákkal való találkozás, de nagyon sok élményem van. Ja, és még egy dolog, azt csak mesélted, hogy akkor volt talán az első fontos, komoly kapcsolatod a Tátrával, a Szlovákiával, amikor az a hatalmas pusztulás, erdőpusztulás történt, ott több millió fa dőlt akkor ki, és önkéntestként talán pár nap múlva csatlakoztál a mentők munkájához.
Igazából nem tudnám elmondani, hogy miért pont a Magas Tátra, vagy miért pont Szlovákia alakult bennem, úgyhogy oda szívesen járok. Valószínűleg közrejátszott az, hogy közrejátszott a korom. Egyszerűen én még a rendszerváltás előtt voltam fiatal, aki mindenképpen látni szeretett volna, és járni a hegyeket, járni a természetet, és gyakorlatilag lehetőség ilyen magas hegyek vonatkozásában szinte csak Szlovákiában volt. Az köztudott, hogy Szlovákiában van a világ legkisebb magas hegysége, hiszen az egész nincs 20 kilométer, de ebben a 20 kilométerben a magas hegységnek mindenfajta tulajdonságát végig lehet élni, és végig lehet tapasztalni. Nagyon szívesen jártam volna az Alpokba is, de az Alpokba ugye csak 3 évente lehetett egyszer eljutni, azt is összesen talán a kedves rádióhallgatóknak a jelentős része, nem is emlékszik, összesen $50 kaptunk 3 évente, amivel ki lehetett menni, még akkor is, hogyha akkor nem dollárként, hanem azt kellett mondjuk márkára, vagy éppen shillingre átváltani, de hát az is egy másik időszak volt. Szlovákiában az pedig kéznél volt, egész pontosan lábnál, hiszen bakancsal mentünk, és ott mindenfajta szépséget meg lehetett látni. Nos, így jutottam el gyakorlatilag Szlovákiába, és Szlovákián keresztül, vagy Szlovákiában az Alacsony és a Magas Tátrára. Ez azt jelenti, hogy fantasztikus élményeket jelentett ezeknek a hegyeknek a bejárása, és az, amit itt fellettek sorolva, valóban néhány év vagy néhány évtized múlva úgy is gondoltam, hogy nem elég ezeket bejárni, hanem ezeket meg is kell írni. És az, ami elhangzott, akkor volt az, hogy tehát a fiatal koromban valóban a Magas Tátrának az összes csúcsát megmásztam. Ez azt jelenti természetesen nem mindent egyedül, hiszen azért van 6-8 olyan csúcs a mai napig, ahova csak vezetővel, tehát hegyi vezetővel lehet felmenni. Ez ma is így van, annak idején is ugyanígy volt. Természetesen akkor az ember fiatal volt, mindenképpen mindent meg akart tenni azért, hogy megismerje és kipróbálja a saját erejét is. Ezért másztam meg valamennyi csúcsot, és ezért jártam meg gyakorlatilag mind az Alacsony Tátrának, mind a Magas Tátrának, de akár hozzátehetem még a Kis és Nagy Fátrát is, annak a gerinceit, azoknak a csipkés hegyvonulatait. Egészen fantasztikus érzés volt.
Tarajka, menedékházak.
Azt kell mondanom, hogy a Magas Tátra, hogyha ezt mondom, hogy Magas Tátra, hiszen magas hegyről beszélünk, abban hasonlít a világ bármelyik más magas hegyéhez, hogy ugyanúgy megtalálhatók a hütték, ugyanúgy megtalálhatók a különböző menedékházak ebben is. Van, amelyiken ott is lehet aludni, van, amelyik csak arra alkalmas, hogy az ember túrázás közben, vagy éppen hegymászás közben ott megálljon. A Tarajka maga az a magas tátrai gerinc mászásnak, vagy éppen gerinctúrának az egyik része, hozzá kell tenni az egyik legszebb része. Sajnos az előbb említett 3 milliós fakidőlés óta valamit veszített a szépségéből. 3 millió fáról azt kell tudni, hogy ezek gyakorlatilag 15-20 méter magas fenyőfák voltak, amelyek ugye kidőltek, és azóta az elmúlt 11 néhány év alatt azért nődögéltek ott azért a fenyőfák, de ezek még csak 1-2 méternél tartanak, tehát szinte gyerekfenyőfákról beszélünk. De egy biztos, hogy ugyanezek a fák eltűntek, lett helyette a természet saját maga kidolgozta a saját területét, és azóta más szépséget kell, vagy lehet megtalálni. Ezt azért megemlíteném, ezt a történetet. Valóban így volt, hogy saját magam is ugye itthon hallgattam a rádiót, amelyik bemondta ezelőtt 20 évvel az, hogy óriási szerencsétlenség történt a Magas Tátrában, hiszen Lengyelország felől egy fantasztikus erősségű szélvihar tört be Szlovákia területére, amely összesen 2 óra alatt letarolta a Magas Tátrának egy jelentős részét. A jelentős része azt jelenti, hogy olyan 10-12 kilométeren keresztül ezek a fák kitörtek.
Leborotvált a tulajdonképpen.
Pontosan így történt, azért ez hozzátartozik, hogy azért ebbe egy picit mi saját magunk is, tehát az ember is hibás volt, azért, mert azóta kiderült, hogy a Magas Tátrát kár volt beültetni ilyen típusú fenyőfákkal. Egy nagyon kis magasságú volt ugyancsak a földréteg, és az a földréteg ebben a földrétegben képtelen volt megkapaszkodni a fenyőfa. Gyakorlatilag ez okozta ezt az őrült nagy pusztulást. Ez megtörtént, és akkor jött, hogy akkor most mit csináljunk. És akkor a környezetvédők, meg éppen a természet átalakítóknak a vitája kezdődött, hogy mit kellene csinálni. Volt egy réteg, aki azt mondta, hogy kérem szépen, semmi vész, el kell hordani innen a fát, és újból be kell telepíteni az egészet különböző fákkal. Legfeljebb ezt a időjárási viszonyokat, meg azt a területeket jól tűrő fákkal, a másik rész pedig azt mondja, hogy hagyjuk békén úgy, ahogy van, majd a természet saját maga megoldja ezt az egész dolgot. Valószínűleg megmondom őszintén, a pénz számított leginkább, úgyhogy azok győztek, akik azt mondták, hogy a természet megoldja saját magát. Így is történt, mai napig ugye ugyan a fáknak, vagy pontosabban ennek a fa romhalmaznak a nagy részét elhordták innen, de tulajdonképpen a természet saját maga kialakította azt a fajta világot, amit napjainkban is lehet látni.
Szimbolikus temető?
A szimbolikus temetőről azt kell tudni, hogy a Magas Tátrának, az Osztervának az oldalában van egy egészen fantasztikus kis, alig 1 négyzetkilométernyi rész, ahol valamikor ezelőtt 100 évvel úgy gondolta néhány ember, hogy emléket kellene állítani azoknak a túrázóknak, azoknak a sziklamászóknak, azoknak a hegymászóknak, akik a Magas Tátrában hunynak el, éppen túrázás, vagy éppen kirándulás közben.
Vagy munkavégzés közben.
Vagy éppen munkavégzés közben, vagy háborúk időszakában. Ezt azért emelem ki, mert mai napig lehet látni egy olyan repülőgép roncsnak a darabjait, amely itt a Magas Tátrában zuhant le a benne levő pilótával együtt. Tehát a Magas Tátrának volt az áldozata. Ez egy egészen fantasztikus látvány. Hozzá kell tenni, itt egyetlen egy sír, egyetlen egy komoly halottra emlékeztető dolog, olyan, mintha nem lenne. Itt csak emléktáblákat lehet elhelyezni.
A testek, hamvak nincsenek.
Nincsenek. Viszont azért ma már jó néhány száz egészen fantasztikus látványú, megemlékező hely van kialakítva. Hozzá kell tenni, hogy sajnos jó néhány magyarnak a emléktáblája is itt megvan. Egy biztos, hogy rendkívül nagy látogatottsága van, éppen azért, mert hogy szimbolikus temetőről van szó. Részben azt a kápolnát, amelyik ennek a kis szimbolikus temetőnek a közepén van, részben pedig a sziklára felerősített különböző emlékhelyeket hétről hétre százan és több ezzel látogatják végig.
Nézem közben a könyveidet, a kövekbe zárt történelemben, ott én is ott voltam az egyik várnak a látogatásra, tehát látom azt, hogy ebben mennyi munka van, mert ezt kell megszorozni, azt, amit ott végig túráztunk, még fölértünk, meg megtaláltuk egyáltalán azt a romot. Ebben hány van, összesen hány várkastély vagy vár?
Azt kell tudni, hogy Szlovákia területén 120 vár, illetve várkastély létesült. Azért elemen ki, hogy várkastély, mert természetesen kastély sokkal több van, de ezek az, ami korábban várból történt átalakítások voltak. Ez a 120 kastély, ez gyakorlatilag egész Szlovákia területén van, és hozzá kell tenni, hogy azért született meg ez a könyv, egész pontosan ebből kettő is született, mert hogy Szlovákiában jó néhány könyv megjelent, amely a várokkal foglalkozott, de azok elsősorban csak a fotókat mutatták be ezekről a képekről, vagy várakról, hozzá kell tenni, hogy gyönyörű albumokról beszélünk. Viszont soha senki nem vállalkozott még arra, hogy végigjárja ezt a 120 várat. Saját magam úgy gondoltam, hogy 2-3 évet ennek szenteltem, és akkor egyenként elmentem. Ezeknek az az érdekessége, hogy nem a városokban levő várakról van szó nagy rész, pedig hát abban a kifejezésben benne van, hogy vár meg város, hanem sokkal inkább az, amikor a városon kívül ezelőtt 100 vagy 200 vagy 500 évvel építettek valahol egy hegytetején egy várat, valamelyik földesúr vagy valamelyik gazdag ember, és tulajdonképpen ma oda kell menni a hegy lábához, ott van egy...
Jó esetben egy tábla.
Ott van egy tábla, aminek tisztességesen többnyire ki van írva, hogy a várhoz való feljutás az 20 perc, 30 perc, 1 óra, 2 óra, és akkor mindenki végig gondolhatja, hogy hát 2 óra, még fölmegyek, ott körbenézek, az is egy, megnézek mindent, és aztán visszajövök, az is egy 2 óra. Tehát gyakorlatilag általában egy vár az egy nap, legfeljebb a utautazással együtt, ha nagyon kis váracskáról van szó, akkor legfeljebb 2. Tehát, hogyha ez jelenti, hogy 120-at kellett végigjárni, akkor ezt mindenki végig gondolhatja, hogy hát bizony ez egy egész éves út lett volna, ha folyamatosan járok, de hát ezt azért csak nem 3 év alatt tudtam megtenni.
Ami szintén izgalmas, hogy ezek a könyvek, vagy a könyvek egy része, azok két nyelvűek. Tehát nagyon gyakran szlovákul és magyarul tartalmazzák a tudnivalókat. Ez azt gondolom, hogy fontos üzenet és jelzés is.
Azt kell mondanom, hogy teljesen szándékosan két egymás mellett levő népről, vagy éppen nemzetről van szó, olyan, ahol nagyon sok történelmi kapcsolat, nagyon sok családi kapcsolat köt össze mindenkit, és úgy gondoltam, és szerencsére ebbe találtam is partnereket, hogy az lenne jó, hogyha ugyanezt a könyvet bárki olvashatná magyar, meg bárki olvashatná szlovák nyelven is, esetleg egy könyvben ugyanazt. Mikor az előbb említettem, hogy a várakról pontosan az egy dolog, hogy ez a kövekbe zárt történelem, ez magyar nyelven jelent meg, azért volt korábban ennek az előzménye, amelyik mesélő kövek, és ha már mesélnek ezek a kövek, akkor ebben csak éppen 77 darab vártörténet olvasható, mint a mesékbe, és itt éppen az akkori turizmussal foglalkozó miniszter ajánlotta fel, hogy hát akkor ebből csináljunk két nyelvű könyvet, tehát hogy egyszerre megjelenik egy könyvben szlovák és magyar nyelven, és ugyanígy kapcsolható, vagy meg is vásárolhatott Magyarországon is, meg Szlovákiában is, hozzá kell tennem, hogy el is fogyott mind a kettő. Tehát látszott, hogy nem volt hiba, vagy nem volt tévedés az a döntés, hogy ez így egyben született meg.
Nézzük akkor most a legfrissebbet, ami még tulajdonképpen el sem készült. Ugye az Alacsony Tátra, Közép-Szlovákia, sí és túrahely. Ezt újra járod, újra gondolod, az új attrakciókat is belerakod ebben a régebben megjelent könyvbe. Frissített tulajdonképpen.
Igen. Valóban ez a könyv, ez 10 éve jelent meg, és akkora volt a sikere, hogy meg már el is a 10 év az hosszú idő, hogy el is fogyott, és nem volt a magyar piacon semmilyen könyv. Ezért tulajdonképpen a könyvterjesztők kezdtek szólni, hogy hát Sándor itt igény mutatkozik. Megkerestem a szlovákiai partnereinket, pont a Szlovákia Travelnek a munkatársait, akik abban adtak segítséget, hogy be tudjam járni ezt a vidéket még egyszer. Mert valóban 10 év alatt irdatlan fejlesztések történtek Szlovákiában a turizmus vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy új felvonók épültek, új sípályák épültek, ezentúl új túrahelyeket alakítottak ki, rengeteg olyan turisztikai attrakciót, amelyik szinte vonza a látogatókat, és amelyek megtalálják találhatók egész Európában is, de Szlovákiában még kevésbé, és gyakorlatilag én úgy gondoltam, hogy akkor, amikor ezt körbejárom, akkor ezt érdemes egy új könyvbe beírni, és valóban most került éppen a napokban nyomdába az a könyv, amelyik a címében ugyanez, csak éppen egy átdolgozó bővített kiadásként mutatja be gyakorlatilag az Alacsony Tátrát. De mindenki csak mindig arról beszél, hogy az Alacsony Tátra, hiszen Donovali van hozzánk legközelebb a maga kis 200 kilométerével, ahova 2-2,5 órát bárki beül egy autóba és oda mehet, de gyakorlatilag azért itt azt kell mondani, hogy ennél azért többről van szó. Azért, mert ez a Közép-Szlovákia, ez azt jelenti azért, hogy ide azért belóg azért a Fátra, Kisfátra, belóg a Nagyfátra, ezen túlmenően valóban az Alacsony Tátra az egy egészen fontos gerinc vonulatot feg, és ebbe annyi minden van, hogy ma már mindenki csak azt hiszi, hogy síjelésről van szó, holott hát itt amellett, hogy kerékpározni lehet, amellett, hogy lovasszánnal, amellett, hogy kutyaszánnal lehet menni, és aztán sorolhatnám egészen fantasztikus látványosságokat, és egészen fantasztikus téli és nyári attrakciókat lehet találni.
Itt a könyvespolcodon azért van még ezen a 7 könyvön kívül másik 30, amiről most nem lesz időnk beszélgetni, és tudom, hogy ezt estig tudnánk folytatni, vagy tudnád folytatni a sztorizást, meg a mesélés Szlovákiáról, meg a hegyeidről. Egy kedvencet mondasz, egy kedvenc helyszín, mert én idéztem föl közös emlékeket, de most azt mondom, hogy Szlovákia, Alacsony, Magas Tátra, akkor neked mi az első, ami beugrik, bevillan ennyi évtized után?
Azért nehéz mindig ezt mondani, hogy valamit kiemelni, mert mindig a legutolsó, vagy éppen amin a leginkább az ember dolgozik, az a legérdekesebb. Bár hozzá kell tenni, hogy mostanában, bár szívesen járom a hegyeket, de azért szívesen járom a borászattal kapcsolatos helyeket is, és most éppen, ha már itt az előbb beszéltünk, vagy kiemeltünk egyet, hogy van egy olyan könyvünk, amelyiknek ugye az a címe, hogy Császári borok. Ez is látszólag Szlovákiáról szól, pontosabban a harmad része. Azért, mert ha Császári, ez a bécsi udvarnak a beszállítói, azok Burgenland, Sopron és Pozsony környékéről voltak. A Pozsony környéke pedig azt jelenti, hogy részben Pozsony, részben pedig a Kiskárpátok borút. Tehát itt is azért hegyekről van szó. Ennek a vidéknek részben a déli, részben pedig a keleti lankáin valami egészen fantasztikus borászatok alakultak ki ezelőtt már 100-120 évvel. Úgy nézett ki, hogy a rendszerváltásig, mintha ez halódóba lenne ez a borászkodás, azonban felnőtt egy új generáció, amelyik egy ugyanolyan, hogy mondjam, borászati ágazatot fejlesztett ki a nagyapáknak a története alapján, amely ma már vetekszik Európa más borászvidékeivel is.
Nem engedlek el, ha egy helyszínt lehetne mondani, ahova most szívesen kiülnél egy fél órára, órára, délutára, Szlovákiában, a Tátrában, Alacsony vagy Magas Tátrában, mi lenne az a hely vagy helyszín?
Hát akkor mégiscsak azt mondom, hogy bár az előbb elkezdtem dicsérni itt a borokat, de akkor lehet, hogy azt mondanom, hogy mégiscsak menjünk vissza a Magas Tátrába, és a Magas Tátrában, mondjuk Ótátrafüreden, egy pohár bor mellett, egy pohár vörös bor mellett este a lenyugvó nap fényében nézném ott a Magas Tátrának a különböző hegycsúcsait, de azt is el kell mondanom, hogy legfeljebb, hogyha minden áron valamit még egy picit menni vagy sétálni akarnék, és nem kifejezetten nehéz túrát, akkor az előbb említett Tarajkánál azt az egyórás túrát mégiscsak megtenném, amelyik a Kőpataki tótól indulna, és mondjuk akár akkor bemennék a Kőpataki menedékháznál levő Kulanga menedékházhoz. Kulangáról azt kell tudni, hogy a Magas Tátrának az egyik legismertebb serpája volt, aki néhány éve halt meg. Ő volt gyakorlatilag a serpa világbajnok is. Ez nem azt jelenti, hogy ő szállította mondjuk a legtöbb élelmiszert föl a hegyekbe, hanem sokkal inkább világbajnokságokat rendeztek, és rendeznek évente, ahol meghatározott mennyiségű súlyt kell vinni a hátán. Nos, ő volt az, aki 270 kilóval volt képes elmenni több kilométert, és itt a magas hegyen is megtenni ezt az utat. Őt nem csak, hogy személyesen ismertem, kis túlzás lenne azt mondani, hogy barátomnak tartottam, de azért hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy évtizedekig szinte mindenében találkoztunk, és mondjuk ott előtte leülni. Ma már nem azt mondom, hogy bárbort, inkább egy tátatea mellett nézni az alatta elterülő vidéket. egy egészen fantasztikus dolog, és aztán itt természetesen a Tarajkán tovább menni, és elmenni egy olyan következő menedékházig, amelyik a legrégebbi, tehát a Magas-Tátrának a legrégebbi menedékháza, és ott mondjuk egy emlékönyvbe beírni, vagy egy szignót tenni, hogy itt jártam, mint ahogy az elmúlt 25-30 évről, ezek szerint legalább 25-30 bejegyzésem van. Azt hiszem, hogy a legszívesebben ezt tenném meg, és azt kell mondanom, hogy lehet, hogy most annyira kedvem lett, hogy a következő hetekben egyszer rá is szánom magam.
Pusztai Sándornak nagyon szépen köszönöm.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.